Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, a Máté írása szerinti evangélium 15. fejezetének első 20 verséből. Helyet foglalva hallgassuk ezt a hosszabb szakaszt, ám legyünk nyitottak és befogadóak Isten igéjével szemben, hiszen javunkra adja, azért tanít, hogy el ne vesszünk, hanem általa megmentett és megelevenített gyermekei legyünk. A Máté evangélium a 15. részéből, az első 20 versből így szól hozzánk Isten beszéde. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták. Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik. És ti miért szegitek meg Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Mert Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és ezt, aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt tanítjátok, hogy aki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, annak nem kell tisztelnie az apját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók, helyesen prófétált rólatok Ézsaiás. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha tanításként emberi parancsolatokat tanítanak. Ekkor oda hívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok és értsétek meg! Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzá lépve megkérdezték tőle. Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt. Minden növényt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok, vakvezetői ők. Ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérte, magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt, még mindig értetlenek vagytok. Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő szavait a szívünkben. Álljunk most fel, és imádságban szólítsuk meg őt. Édesatyánk, te, aki hatalmas uralkodó vagy, aki a mindenséget szavaddal megalkottad, csillagok milliárdjaival körülvetted ezt a porszemnyi földet, és a benne a mi hihetetlenül kicsiny életünket, téged dicsérünk. Téged dicsérünk, Urunk, mert méltó vagy rá, hogy mindenek előtt eléd állva áldjuk neved, hirdessük dicsőséged, valljuk istenséged, és magasztaljuk szent neved. A második szavunk, Urunk, a bűnbánaté, mert bár hihetetlen a különbség köztünk, mégis képesek vagyunk okosabbnak gondolni magunkat, mint te vagy, bölcsebbnek náladnál, Képesek vagyunk akaratunkat a te akaratodnak feszíteni. Képesek vagyunk neked engedetlenül élni, alázat helyett hihetetlen magabiztosságban járni. Bocsáss meg, Urunk! De hálát adunk, hogy itt vagyunk. Hálát adunk, hogy szólsz. Hálát adunk, hogy élő igével ajándékozol meg. Hálát adunk ezért a gyülekezetért, a közösségért, sok-sok imádkozó, hívő testvérért. Hálát adunk az Istent keresőkért, a hozzád fordulókért, és azokért is, akik még kint vannak a falakon kívül, de már ott munkál bennük a te lelked és a te igéd, már érinted őket, és jönnek, és jönni fognak. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy fogadjuk őket. Hogy fogadjuk őket a te szavaid szerint, a te igazságod szerint, a te szereteted szerint. Hadd fogadjunk mindenkit, és így adunk hálát most is azokért, akik talán először vannak közöttünk, vagy más településről, gyülekezetből érkeztek. Téged dicsérünk, Urunk, azért, hogy együtt figyelhetünk rád, és együtt vehetjük át tőled azt a lelki ajándékot és táplálékot, amit itt és most készítettél mindnyájunknak, személyválogatás nélkül, mert te tudtad, ki lesz majd az Isten tiszteleten. Te tudod, ki fogja hallani talán felvételről mindazt, ami elhangzik. Te mindent tudsz, Urunk, mert te Úr vagy, uraknak ura és királyoknak királya. Hadd lássunk lelki szemeinkkel. Hadd lássunk úgy, ahogy vagy. Hadd legyen a rólad alkotott képünk, igei, olyan, amely valóban téged mutat. Így kérünk, Atyánk, az Úr Jézusért, áldott lelkeddel, légy itt, munkálkodj bennünk és közöttünk, a te szent neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított engem is személyesen, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván megszentelt órában, írva található Ézsaiás próféta könyvében, a 29. fejezet 13. versében. Ézsaiás könyve 29. részének 13. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és csak ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Különös jelenet tárul elénk, testvéreim, az új szövetségi szakaszból, amit hallottunk korábban. Azért különös, mert a tanítványok védelmükbe veszik a farizeusokat. Ez egyébként nem volt jellemző rájuk. Sőt, érzékelték, hogy az Úr Jézus Krisztusnak nagyon sok gondja van a farizeusokkal. Itt most mégis, emlékeztek, de felidézem, így olvastuk, tudod-e, mondják Jézusnak, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet. Miért védik most hirtelen a tanítványok Jézus ellenségeit? Vagy legalábbis ellenfeleit ebben az időben? Azért, testvérek, mert a tanítványok ráéreztek valamire. Arra, hogy Jézus egészen újat tanít. Egy új képet mutat fel Istenről. Ő jó értelemben képmutató. De egészen másként teszi, mint ahogy ezt a farizeusok tették. Ugye értitek, itt most nem fizikai képről van szó, hanem arról, amit a bensőnkben alkotunk valakiről, itt most egész konkrétan az élő Istenről. A tanítványok ráéreznek, hogy ez más. Jézus képe más, mint a farizeusoké. Miért mutattak fel ezek a bizonyos kegyes vallásos emberek? Olyan képet, testvéreim, amelyet nagy buzgalommal és odaszánással készítettek Istenről magukban, és mutatták fel másoknak is. Nagy buzgalommal és odaszánással. Sok-sok igét tudtak mögé állítani. Hiszen hogy ne vallották volna az ősi, legrövidebb, legfontosabb hitvallását az Ószövetségnek, az Isten hívő népének, amely így szól az 5 Mózes 6.4-ben, Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Söma Izrael, Jahve Elohinu, Jahve Echad. Az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Vallották? Vallották. Sőt, felléptek tévtanok ellen. Védték a népet tévedésektől, eltévejedéstől. De ha ennyi jó elmondható a farizeusokról, Jézus miért hadakozott ellenük olyan erélyesen? Itt is látjátok, és majd később olvasjuk a 16. fejezetben Máténál, hogy ki mondja, őrizkedjetek a farizeusok kovászától, vagyis az életmóduktól és dolgoktól, amiket tanítanak. Mi akkor a baj? A baj nem a jó szándékkal volt, hanem azokkal az ecsetvonásokkal, amelyekkel átfestették az Isten képet, amelyek az övék voltak, és nem az Isten igéből származtak. Tudjátok, ismerős a mondás, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. A jó szándékuk megvolt, de mégis egészen torzzá tették az Isten képét, és ezt tanították. Hallottatok sokan róla, hogy már akkor elkezdődött az a fajta írásmagyarázat, amit később írásba is foglaltak, Talmud címen. Ez tulajdonképpen az Ószövetségi Bibliának a magyarázatos gyűjteménye, amelyet aztán fejlesztettek tovább, sőt, tudjuk a történelemből, hogy Izrael szétszóratása után, tehát a Krisztus utáni 135-ös barkokba lázadást levervén, ugye a római seregek gyakorlatilag szétzavarják az egész nemzetet, és a nagy részük Babilonba megy vissza, ahol egyébként korábban ugye fogságban is éltek, és ott a babiloni évszázadok alatt úgymond viszik tökélyre ennek a magyarázatos gyűjteménynek a kidolgozását, amit Talmudnak nevezünk. Hát testvérek, ha ebbe beleolvasunk, elképesztő dolgokat találunk. Olyan messzire szakadtak a Biblia eredeti üzenetétől, hogy az szinte elképzelhetetlen. És csak megjegyzem, hogy ma, amikor ellenérzések vannak emberekben, például a zsidósággal szemben, akkor az pont a Talmud miatt van, a farizeusi írásmagyarázat és életgyakorlat miatt, amely hihetetlenül eltorzította a Biblia eredeti üzenetét, az Istenről alkotható és alkotandó igazi képet. És ez annyira nem közömbös kérdés, hogy milyen képünk van Istenről, és mit mutatunk fel, hogy a végén kiderülhet, és kiderült ő közöttük is, voltak, akik teljesen a saját képükben hittek. A saját Istenről alkotott képükben hittek. És akik nem igazították az Isten képüket az egyetlen hiteles képhez, azokon beteljesedett testvérek az, amit itt Jézus előre mondott. A 13. versben olvastuk, minden növényt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Ez bizony a kározatra jutást mondja el képes beszédben. És egyértelműen ezekre a kép torzító farizeusokra utal itt az Úr Jézus Krisztus. Tehát nagyon nem közömbös kérdés, hogy hiteles-e a képed, a képem Istenről, és hogy azt mutatja-e fel az életem, vagy valami mást. Melyik a hiteles kép? Van hiteles? Igen, van, testvérek. Teljes meggyőződéssel valljuk, az újszövetségi szentírással együtt, a zsidókhoz írt levél első részének 3. versét így olvassuk. Ő, tudnélik Jézus, Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ő az Isten képe, a tökéletes képe, az Úr Jézus Krisztus, a ma názáreti Jézus, aki itt járt a földön. És a mi küldetésünk, testvérek, az, hogy képmutatók legyünk. De ezt most jól értsétek. Az ő képének felmutatói legyünk. Ez a küldetésünk. Erre hívott el minket Isten, ezért váltott meg, ezért fogad, vagy fog befogadni az ő népe közé. Hogy képmutatók legyünk. Jézus Krisztust mutassuk fel. Vajon jó vagy rossz képet mutatunk-e róla? Ez először is üdvösségünk kérdése, másodszor pedig a missziónk kérdése, testvérek. Van-e áldása, gyümölcse, hatása az életemnek? Először is tehát az üdvösségem kérdése, gondoljatok vissza egy kicsit a reformációra, hiszen ha tudjátok annak a történetét és teológiai hátterét, akkor ott, a középkori egyházban éppen az volt Luthernek nagy kérdése, hogy helyese az a kép, amit neki tanítottak, ahogy felmutatták Jézust. A középkori egyház félelmetesnek, rettenetesnek mutatta fel Jézust. Csak bírónak mutatta fel, pedig bíró majd az utolsó ítéletkor lesz. Luther félt, és sokan féltek Jézustól. Amíg nem megértette, hogy az igaz ember hitből él, azaz nem, hogy félne Jézustól, hanem teljes szívével bízik benne, mint megmentőjében, mint megváltójában. Ez a felismerés, ez az Isten kép helyrekerülése, ez indította el a reformációt, és élteti mind a mai napig az újonnan született hívő népet. Mert hogy Jézustól nem félünk, hanem áldjuk, magasztaljuk és dicsérjük őt, és benne látjuk, általa látjuk Jézus Isten vonásait. Milyen az Isten? Olyan, mint Jézus. Először tehát üdvösségünk kérdése, hogy meglássuk Jézus Krisztusban, hogyan viszonyul hozzánk a mindenható Isten. A második pedig majd még utalok rá, missziónk kérdése. Itt most konkrétan az Úr Jézus Ézsaiást idézi, én is onnan olvastam az eredeti mondatot. Itt az Isten félelem szót használja a próféta, ezt tudni kell, hogy helyes imádatot jelent eredetileg. Mit is jelent, hogyan lehet helyesen imádni Istent? Ez nagyon összefügg azzal a képpel, amit alkotok róla. És itt kell kimondanunk, hogy értsük jól az evangéliumot, a Biblia szívét. Ha Jézust még nem láttuk a kereszten, és nem láttuk rajta a bűneinket, mint iszonyú sebei okozóit, biztos, hogy torz képünk van Istenről. Hadd mondjam el ezt még egyszer, és hadd tegyem hozzá. Erre, amiről most hallunk, erre Isten kegyelme a Szentlélek által segít el egyen-egyenként bennünket, de amíg ide nem jutunk el, nem vagyunk Isten gyermekei, nincs üdvösségünk. Tehát, ha Jézust még nem láttam a kereszten lelki szemeimmel, és nem láttam rajta a bűneimet, mint iszonyú sebei okozóit, biztos, hogy torz képen van Istenről. De lépjünk egyel tovább. Ha a hitre jutásunk után, miután már láttam Jézust, leborultam előtte, és segítségül hívtam, hogy bűnbocsánatot kapjak tőle, hogy az örök életbe befogadjon már itt a földön, ha már ez megtörtént velem, ezután elkezdem átfesteni a képét, akkor is torzóhoz jutok. És a bizonyság tételem ereje elhal. A missziónk megtorpan, az erőnk elszáll. Nem veszítettük el az üdvösséget, mert az kegyelemből Jézusért kaptuk Istentől. De nem mindegy, milyen kép él bennünk az Úr Jézus Krisztusról. Mert a gyümölcs termésünk és a küldetésünk nagy mértékben ettől függ. Hogy mondja tehát a mai igénk? Azt mondja Isten igéje. Ha betanult emberi parancsolatokhoz kezdjük igazítani a Jézus képünket, akkor a Jézus életfilmből, most képzeljük el, hogy az ő életét látjuk, mint egy filmet magunk előtt, tehát, ha emberi parancsolatokhoz kezdjük el igazítani Jézus képünket, akkor a Jézus élete filmből egy-egy kockát kimerevítünk. Tudjátok, hogy ezt minden filmen meg lehet csinálni. Kimerevítenek egy képet. Ott van a főszereplő, és az adott helyzetben, pillanatban, cselekedetében látjuk őt. De hogyan látjuk őt egy-egy ilyen kimerevített képen? Például nézzük Jézust. Láthatjuk őt gyermekként? Láthatjuk. Vannak, akik le is ragadnak ennél, Jézuska. És újra így látják őt. Vannak, akik leragadnak nála, mint ifjúnál, aki engedelmes volt a szüleihez. Van ilyen kép? Van. Engedelmes volt. És vannak, akik ezért csak egy erkölcs nevelő, csodálatos tanítót látnak Jézusban. Ennyi. Egy kép. Vannak, akik a gondoskodó pásztort látják benne. Volt ő pásztor, sőt, ő a jó pásztor. Aki életét adja a jókért, de itt alapvetően a gondoskodást húznám alá. Igen, táplál, enni, inni ad, gyógyít. Ez is egy képe Jézusnak. Vagy vannak, akik az ünnepelt királyt látják benne, a virágvasárnapi bevonulót. Volt ő király? Igen. Ünnepelték? Igen. És mégsem ennyi. Ez csak egy kép róla. Vannak, akik úgy látják őt, mint korbácsot fogó, asztalt forgatót. Van ilyen képe a Szentírásban? Hogyne? Lehet őt így is látni, mint igazságosztót, mint aki a kereskedők asztalait felforgatja, és őket kiűzi, kizavarja a templomból. De ez Jézus? Ez csak egy kép róla, testvérek. Vannak, akik lehajtott fejű szenvedőként látják. Volt az? Nagyon is. Ott a kereszten. De nem csak ez a kép érvényes róla. Megjegyzem, hogy ugye mi reformátusok a liturgiánkban, meg az öltözetünkben például ezt a képet idézzük fel újra és újra. Más egyházak, nem akarok nagyon ebbe belemenni, egy más képet. Fehér, ünnepi ruhákkal. De lehet, hogy mind a kettő sántít. Mi, hogy állandóan feketében járunk, mások meg mondjuk, hogy állandóan vagy sokszor mindig fehérben. Ez is egy kép csak. És vannak mondjuk ki olyan testvéreink és olyan rajongó közösségek, akik pedig, hogy látják Jézust? A feltámadott, megdicsőült testében. Aki Úr. Aki gyógyít és bármit megtehet. És azt mondják ezek a testvérek, hogy nekünk is így kéne élni, mint hogyha már itt volna a menny. És minden erejét igénybe venni, és mindent megcsinálni, amit ő is megcsinált. Pedig ez is csak egy kép Jézusról. Értitek, testvérek? Ez nem a Jézus, nem az élő Jézus, amiről mi most eddig beszéltünk, hanem egy-egy kép róla. Önmagában mind igaz, de amikor azt mondom, hogy csak gyermek, csak jól nevelt ifjú, csak pásztor, csak király, csak szenvedő, csak mennyei dicsőségében trónuson ülő, akkor téves képet mutatok fel. Akkor nem az élő Jézusról teszek bizonyságot. Mert egyik képből sem szabad betanulható emberi parancsokat csinálni. Egyik képből sem szabad. Hogy mennyire élő és mennyire képes lenne minket vezetni, arra hadd mondjak egy példát, előre bocsátva most is, mint szoktam, hogy tudom, minden ilyen példa egy picit sántít, de értsétek jól, kérlek. Képzeljük el azt a helyzetet, Van egy házaspár, van egy kutyusok, kutyusnak szép nagy szőre van, és az hullik. És az egyik a kettőből rendszeresen nyitott szívvel kitakarítja ezt a szőrt. Hát néha még akkor is kitakarítja, amikor a másiknak nem kellene, másik szerint, de miután az egyiket zavarja, ha véletlenül valaki rám ismer, az ne csodálkozzon, zárójel bezárva. De ez most egy példa. A testvérek, az jutott eszembe, hogy ugye önmagában az jó dolog, nem? Ha az ember mégiscsak segít egy kicsit a takarításban. De ha netán meghal az a kutyus, akkor tudjátok, hogy a szőrnek milyen jelentősége lesz? Ilyet már éltünk át, ezt azért megjegyzem megint. Akkor nem szabad kitakarítani. Mert az a szőr, az a kutyust idézi. És az a szőr, az nagyon kedves. Ott, abban a szituációban. Értitek? A takarítás jó? Jó. És valamikor szeretetből, az Úrra figyelve azt kell mondanom, na most nem takarítok. Ezt a kutyaszőrt, bármennyire zavar engem, akkor is itt hagyom. És mondok még egy példát. Ez már tényleg nem így személyes, még ennyire se. Tegyük föl, van egy jó férj. Na, innentől kezdve nem rólam van szó. És ez a jó férj, azt hiszitek, hogy viccelek, és nem viccelek sajnos. Szóval van egy jó férj, és ő rendszeresen azzal kedveskedik a párjának, hogy rózsaszín szívecskékkel telrakja a szobáját, vagy szobájukat. Ez szép, kedves dolog, ráadásul szereti is az a másik ezeket a rózsaszín szívecskéket. Na testvérek, amelyik napon netán annak a másiknak meghal az édesanyja, akkor szerintetek mi a helyes? Mit mond Jézus? Na most is rak csak tele rózsaszín szívecskékkel. Onnantól kezdve ez bántó, sértő cselekedet lenne. Nem tudom, értitek-e? Az Úr Jézus él. Az Úr minket vezet. Az Úr nem betanult emberi parancsolatokat bíz ránk, hanem él és megmutatja, hogy itt és most mit tegyek, itt és most mit jelent szeretni, itt és most mit jelent kedveskedni. Van, amikor takarítani kell, és van, amikor el kell hagyni a takarítást. Van, amikor szívecskéket kell bevinni, és van, amikor nem szabad szívecskéket bevinni abba a lakásba. Mert gyász van. Értitek, testvérek? Jézus él. És ő más és más oldalát mutatja meg nekünk egy-egy helyzetben. Ő mulatozott Kánában. És igenis bort csinált a vízből, de nem azt jelenti, hogy dorbézolt, viszont mulatott, és hozzájárult ahhoz, hogy sokan mulatozzanak. Máskor leült és együtt evett kimondott bűnösökkel, vámszedőkkel, paráznanőkkel és másokkal. De a bűnt sohasem legalizálta. Sohasem mondta, hogy de jól csináljátok, amikor vétkeztek. Értitek? Szabad volt. Abszolút szabad minden emberi parancstól, de a szeretet nagy parancsolatát soha nem hágta át. Hiszen amikor tőle megkérdezik, hogy mi az élő Isten parancsai közül a legnagyobb, ti is tudjátok, hogy mit válaszolt. A Máté 22-ben olvassuk. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd embertársadat, mint magadat. És ezt megélve, és ezt tanítva hirdette azt is, amit a János 8-ban olvasunk, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Nem szabadosak, de szabadok. Testvérek, milyen képet mutatunk fel róla? Nem lehet, hogy emberi parancsolatok, tanítások merevítettek ki egy-egy kockát, egy-egy kép kockát Jézus Krisztusról. Nem lehet, hogy az ő élete filmje elakadt nálunk. És ezért nincs örömünk, ezért nincs kisugárzásunk, ezért nem hallgatnak a bizonyságtételünkre, ezért nem követnek, pedig ő azt szeretné, hogy kövessenek, hogy ébredés legyen. Nem lehet, hogy Pál tanítása nagyon is illik ránk. És hadd idézzek most a Kolossé levél második részéből néhány verset, figyeljetek csak. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik csak arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a testsanyargatása által. Valójában azonban semmi értéke és semmi haszna nincs, mert öntelt felfúvalkodottsághoz vezet. A kép megmerevedett, a film leállt. És ezért van, testvérek, hogy ebből az egy képből, ki a maga egy dédelgetett, féltett, őrzött képéből kiindulva, nem látjuk közösen, és nem látjuk helyesen, hogy Urunk mit cselekedne ma. És itt most nem akarok belemenni, semmilyen tanítás, nincs is idő és mód sem arra, hogy erről adni. De ezek miatt, a megmerevedett képek miatt nem látjuk, hogy Urunk mit is cselekedne, és mit is mondana ma a karácsonyfáról, a farsangról, a húsvéti tojásról, a zenei stílusokról, és sorolhatnánk. Megmutatná a tőle kapott szabadságunkat, ami soha nem szabadosság, de csupa élet, öröm, szeretet és magasztalás. Ami tőle jön, ami az Isten törvénye szerint való, az csupa élet, öröm, szeretet és magasztalás. Pál így írja, figyeljétek meg, mind a két fél mondat mennyire hangsúlyos és mennyire egyenértékű. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Olvassuk az 1 Korintus 6-ban. És ugyanerről beszél Jakab az 1.25-ben a levelében, amikor a szabadság tökéletes törvényéről beszél, amiben, hogyha beletekintünk és aszerint járunk, boldoggá tesz minket, azt mondja az apostol. Milyen kép él benned, mit mutatsz fel róla? Emberi parancsok által megkötözött kép, átfestett kép, mert valakik mondták, vagy egy élő urad van, aki nap mint nap vezet, és igen, valljuk, nap mint nap bűnbánatra vezet. Mert van miért bűnbánatot tartani, de hogyha egy nap kimarad, akkor meg nem kell magadat marcangolni. De vedd komolyan, amit ő is komolyan vesz. És légy szabad, amiben látod, hogy ő is csodálatos szeretettel és szabadsággal élte az életét. Mert aki vele él, és folyamatosan a vezetésére figyel, mint egy mozgóképre, azoknak az életében valósággá válik Isten igéje. Így olvassuk Kolossé levélben, 3. fejezetben. Ti felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. És igaz lesz ránk, testvérek, amit maga az Úr Jézus mond a Lukács evangélium 10. részében, hadd olvassam még ezt el közöttetek, 19. verstől. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Bízz az Úr Jézus Krisztusban, hidd el, hogy szabadítód és megtartód ő, és Jézus megmutatja neked magát. nap mint nap. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Énekeljünk most, testvérek, a 285. dicséretünk 4. versét, 285. dicséret 4. versszakát, amelyik így kezdődik: adj mi nékünk megújult szívet. Imádkozzunk, testvéreim! Vallomással tartozunk neked, Úr Jézus Krisztus. Mi és én leragadtunk egy-egy képnél. Lehet, hogy mások alkották és festették, de hiába mentegetőzünk. Ott maradtunk egy képnél, ami valami miatt nekünk kedves volt, vagy éppen ez a kép segített bizonyos dolgokban megállni, vagy éppen kényelmessé tett, vagy éppen önmarcangulóvá tett. Leragadtunk egy-egy képnél, amit mások alkottak, amik emberi parancsolatokból álltak össze, vagy állt össze, és nem engedtük, hogy a te igéd és a lelked tovább vezessen. Bocsáss meg, Úr Jézus, úgy kezeltünk téged, mint egy merev képet, nem mint egy élő urat. De őszintén megállunk itt most, és meghajtjuk magunkat előtted, és kérjük, te mutasd meg, hogyan tovább. Mi nem szeretnénk képekben látni téged, hanem életben, élőnek, Úrnak, cselekvőnek, beszélőnek, mint aki élő igével, élő lélekkel vezeted a te népedet, mint aki megfeddesz, mert akkor az kell, vagy bátorítasz, mert arra van szükségünk, Úr Jézus, cselekedd, ezt kérünk, és hadd legyünk végre nyitottak, hogy másképp lássunk téged, mint ahogy eddig láttunk, és hadd legyünk nyitottak arra, hogy valóban engedjünk neked. Ne festményen, ne egy merev képen gyönyörködjünk benned, egyetlen vonásodban, egy-két tulajdonságodban, hanem hadd legyen ez egészen személyes és élő. Urunk, erre vágyunk, és ez a gyülekezet vágyik arra, hogy megújulhasson. Vágyunk sokan arra, hogy valóban újat kezdj velünk, hogy taníts meg szeretni, hogy taníts meg megbocsátani, és abból cselekedeteket végrehajtani. Taníts, Urunk, mert elveszünk nélküled, eltévedünk, és csak egymáshoz, egymás fejéhez vágjuk saját képeinket. Magunk vagy mások pingálták, mindegy, de arra nagyon jók, hogy verekedjünk vele. Szeretnénk ezt abba hagyni, megújulni, elcsendesedni. Szeretnénk élő szót kapni tőled a napi csendességeinkben, vasárnaponként, az Isten tiszteleteken, a bibliaórákon. Gyűjts egybe minket, Urunk, újra és újra, mert szükségünk van arra, hogy halljunk téged, hogy valóban lássuk a te életed filmjét, és ne csak egy-egy kockát. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. És dicsérünk és áldunk, mert ha nem adtad volna ezt az igét, nem tudnánk, mennyire szeretsz. Ha nem intenél, fattyak lennénk, és nem fiak. De köszönjük, Urunk, hogy itt vagy. És így dicsérünk téged, és bízunk benned. Bízunk a te segítségedben, Urunk. És így egy szívvel, mint nyáj, sokféle csetlő, botló bárány, így kérjük a te áldásodat egymás életére, azok életére, akik lehet, hogy mások, azok életére, akik lehet, hogy még nagyobbat buktak, mint én, és azok életére, akik szentebben élhetnek, mint én. Kérünk áldást, Urunk, az egész közösségre, a ránk bízott gyerekekre, ifjakra, felnőttekre, idősekre, a ránk bízott óvodára, iskolára. Kérjük a Te szeretetteljes áldásodat, Anyaszent Egyházunkra, és népünkre, hazánkra is. És kérjük együtt a Te könyörülő áldásodat Európára, amely úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon messze szakadt tőled. De könyörgünk mindazokért, a népekért és emberekért, ahol folyik a vér, ahol az acsarkodás tombol, ahol új és új háborúkat szítanak és terveznek. Hajolj le hozzánk! Te vagy a békesség fejedelme, élő Urunk, könyörülj rajtunk. És így hordozzuk előtted betegeinket, vannak, akik most is ágyon fekszenek, vagy kórházban vannak. Légy mellettük, könyörülj rajtuk, gyógyítsd meg őket. Kiáltunk hozzád a közöttünk levő gyászoló testvéreinkért és távol lévőkért is. A Te igéd igazi vigasztalás, a Te győzelmed a halál fölött valódi reménység. Hadd tegyünk erről bizonyságot egymásnak szeretettel. És így kérjük, hallgass meg a mi imádságunkat, tartsd meg a mi életünket, és formálj olyanná, hogy valóban vonzó legyen, amikor jövünk, megyünk, kelünk, fekszünk, eszünk, iszunk, mulatunk, vagy szomorkodunk. Hadd legyen mindenben ott a Te jelenléted áldása, a Te lelked kisugárzása. És Téged dicsérünk, hogy Te erre nyitott vagy, Téged magasztalunk, hogy adod, és adtad önmagad. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket, és maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.